Tudja valaki, hogy mit jelent az István név magyarul? Stefanos. Mit jelent az Attila név magyarul?
Atyácska, Vizigótul.
Atyácska, ez a magyar megfelelője. Tudjátok, hogy mit jelent a nevetek magyarul? Igen? Ki az, aki tudja? Hú, majdnem mindenki. Valaki elárulja? Filip, neked mit jelent a neved? Milyen imádod? Ló imádó. Hú, de szép neved. Lovak barátja a Filip név. Kriszta, neked mit jelent a neved? Keresztényt jelent. Viola? Név. Ferenc név. Krisztián név. Az könnyű, nem? Szóval ki az, aki még elárulja, hogy mit jelent a neve? Ja, a Mária név az úrnő. Zsófi az bölcs, a Szófia igen az bölcsességet jelent. És azt... Tessé? A tiéd az azt jelenti? Féltve őrzött erekje. Isten ajándéka. Tisztán látó. Áron. Na, szóval minden névnek van valami jelentése. Azt tudjátok, hogy a baptista név mit jelent? Valaki jó hangosan el tudja mondani? Mit jelent az, hogy baptista? Ha már baptisták vagyunk. Ez azt jelenti, hogy bemerítő vagy alámerítő. Hogy ezt a szót jó megértsük, amikor a háziasszony süt otthon valami finom süteményt, valami csoki süteményt, azt mondom, a férfiak is el tudják képzelni, meg mindenkinek ugye előjön, hogy mondjuk egy finom csoki sütemény, amit nagyon szerettek, ezt lehet úgy is elkészíteni, hogy mondjuk egy kicsit csokival megszórod a sütit, és ez is csoki sütemény, meg lehet úgy is, hogy a süteményt mondjuk forró csokiba belemártod, és utána csoki sütemény lesz belőle. Ez a csokiba mártott sütemény, ez a baptista sütemény, tehát teljesen belemártott, nem csak egy kicsit megszórt, vagy egy kicsit ízesített csokoládéval, hanem teljesen belemártott. Tehát a baptista szó tulajdonképpen ezt jelenti, hogy valamibe teljesen belemerülni, 100%-ban azonosulni vele, valami ilyesmit jelent, úgyhogy a csokiról ne felejtsétek el a baptistát. Egyébként tudjátok, hogy van baptista csokoládé? Valaki nekem azt mondta, hogy a baptista csokoládét azért nevezik baptistának, mert azt is egy ilyen ostyás valami, és belemártják a csokoládéba. Hadd mondjam nektek, hogy ez nem igaz. Belgiumban, ahol a csokoládénak a hazája, vagy egyik hazája van, rengetegféle nagyon-nagyon finom csokoládét készítenek. Ha egyszer ott jártok, akkor kóstoljátok ezeket meg. Szóval a belga csoki nagyon híres és nagyon finom. És van egy baptista csokoládé is, de nem azért, mert csokiba mártják az ostyát, hanem azért, mert a cégnek a tulajdonosát hívják Márk baptistának, és így a cégnek a neve is baptista lett, és hát ezért a baptista nevet használja a csokoládéknál is. Na, szóval ez csak egy kis bemelegítés volt. Kezdőképet ki tudjuk vetíteni? Tehát miután felfedeztük, hogy a baptista szó az bemerítést jelent, és így nem csak általánosságban, hanem úgy a Bibliához közelítve, a baptista név azt is jelent, hogy a bemerítést gyakorló egyház, vagy közösség, amit nem csak a baptisták gyakorolnak, hanem gyakorlatilag a világon az összes evangéliumi felekezet mindenki ezt gyakorolja, ez több százmillió embert jelent a világon, akik összejönnek, és hát a bemerítésben fejezik ki a hitüket és az engedelmességüket Jézus Krisztus iránt. Emlékeztek rá talán, akik múltkor itt voltatok, hogy egy ilyen kis minisorozatot kezdtünk el, vagy kezdtem el, azzal kapcsolatban, hogy az evangéliumi típusú gyülekezeteknek a teológiájában, ahogy képviselik a Bibliát, ebben van két szentség, vagy két sákramentum, amit nagyon-nagyon fontosnak tartanak az evangéliumi gyülekezetek Jézus Krisztus tanítása alapján. A múltkor beszéltünk az egyikről, ami az úrvacsora volt. Ez azért egy ilyen sákramentum, egy ilyen szentség, egy különleges dolog, azért, mert Jézus Krisztus parancsolta azt, hogy vegyétek és egyétek, és ezt valamennyiszer tegyétek majd újra és újra az én emlékezetemre. Tehát ez egy krisztusi parancs, amit újra és újra gyakorlunk, ezért egy ilyen szentség, hogy ez nem egy opció, hogy van olyan gyülekezet, akinek szimpatikus teszi, ha nem szimpatikus nem teszi, hanem ez kiemelt fontos dolog. A másik ilyen kiemelt fontos dolog, ez pedig a bemerítésnek a gyakorlása, hiszen a misszió parancsban benne van az, amit Jézus Krisztus tanított, hogy menjetek el, hirdessétek az evangéliumot mindenütt, az egész világon, tanítsátok az embereket, és aztán kereszteljétek meg, vagy merítsétek be Jézusnak a nevében. Tehát a bemerítés is egy ilyen krisztusi parancs, amit folyamatosan gyakorolni kell, vagy gyakorlunk az evangéliumi gyülekezetekben. És most ezen a vasárnap délelőttön szeretnék néhány dolgot elmondani azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi is ez a bemerítés. Ahogy itt rátok nézek, nagyobb százalékban vagytok olyanok, akik már megtértetek és bemerítkeztetek, van, aki még ezt nem tette meg. De akár bemerítkeztél, akár nem, fontos, hogy tudd, hogy mi van mögötte. Miért gyakoroljuk ezt? Az úrvacsoránál is elmondtam, hogy az úrvacsora az nem egy ilyen szent szokás, amit jó csinálni, mert mindenki ezt csinálja, hanem hitből és meggyőződésből kell tenni, és csak azok gyakorolják az úrvacsorát, akik Krisztusban újjászületett emberek, tehát a bűneik rendezve van, és üdvösségük van, és ezek kifejezik a Krisztussal való szövetséget. Ugyanígy a bemerítés is nagyon-nagyon fontos, hogy a Krisztusban újjászületett emberek gyakorolják a bemerítést, hiszen kifejezik a Krisztushoz való tartozást. Most tehát akkor hívlak benneteket egy ilyen bemerítéstől szóló alaptanításra. Végigmegyünk a Bibliának ezen szakaszain, ami nem lesz túl hosszú, de remélem, hogy nagyon, nagyon érdekes lesz, és bátorító lesz, hogy akik bemerítkeztetek, azt mondjátok, hogy de jó, hogy bemerítkeztem, akik meg azt mondjátok, hogy még nem, akkor eldöntöd, vagy egy döntés születik benned azzal kapcsolatban, hogy de jó lenne, hogyha én is bemerítkezhetnék, mert ez nagyon-nagyon fontos dolog. Szeretnék ezért imádkozni, és aztán elkezdjük ezt a témát. Úr Jézus, az a vágyunk ezen a délelőttön, hogy amikor Péter prédikált pünköstkor Jeruzsálemnek a terein, és az emberek hallották az Istennek az igéjét, az evangéliumot, akkor azt mondták, hogy szíven találta őket, és azt kérdezték, hogy mit kell tenni. És ami ott elhangzott, hogy higgyetek és merítkezzetek be. Uram, szeretnénk, hogyha ez a folyamat, ez a te akaratod, ez itt is érvényesülne a mi életünkbe, hogy higgyünk benned, térjünk meg hozzád, és merítkezzünk be, és ebben a folyamatban tudjunk előre haladni, és téged tudjunk szolgálni. Uram, imádkozom azért, hogy a Szent Szellemedet árasz ki most közénk, árasz a szívünkbe, és segíts, hogy megértsük a Bibliának azt az igazságát, amit te kijelentettél, hogy miért fontos bemerítkezni. Legyen a te áldásod, Uram, itt az életünkön, a tanításon, az igehallgatáson, az életünkön, az Úr Jézus nevében kérem. Amen. Nos, hát nézzük akkor a bibliai bemerítéseket. Amikor bemerítésről beszélünk, mindig fölmerül az a kérdés, főleg ha találkozok olyan emberekkel, akik kevésbé ismerik a keresztény gyakorlatokat, vagy esetleg más közösségeknek a tagjai, hogy miért kell bemerítkezni, miért nem elég megkeresztelni az embereket, vagy a gyerekeket, vagy mi a különbség a kettő között. Szóval a víznek a mennyisége a különbség, hogy az egyikbe kell sok víz, a másikhoz kell, nem tudom, 2 deci víz, és akkor ennyi, vagy pedig ennél mélyebb különbségei vannak. Hát hadd mondjam, hogy az utóbbi az igaz, tehát nem a víz mennyisége dönti azt el, hogy mennyire vagy szent, vagy mennyire vagy elkötelezett ebbe a dologba. A víz az egy eszköz ebben az egészben, és nem ez dönti el. De amire fontos odafigyelni, hadd idézzek a Bibliából néhány igeverset. Máté 3:6-ban azt mondja a Biblia, hogy a bemerítő János, vagy keresztelő János, amikor prédikált, elkezdte a szolgálatát, akkor ezt mondja a Biblia, és amikor megvallották az emberek a bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Tehát amikor bemerítő János elkezdte a szolgálatát, és elkezdett prédikálni a megtérésről, és utána képviselte azt, hogy akik megtérnek, megvallják a bűneiket, azok merítkezzenek be, ezt a Jordán folyónak a partján gyakorolta. És ebből az következik, és nagyon világosan benne van a Bibliában, hogy akik vállalták azt, hogy bűneiket megvallják és bemerítkeznek, azok belementek a Jordán folyóba, és ott bemerítette, vagy alámerítette őket a víz alá. Tehát ez a baptista szót fejezi ki ezt, hogy teljes mértékben alámerítette. Egyébként nem lett volna szükség a Jordán folyóra, elmehetett volna bármelyik térre a városba, visz magával egy nagy korsót, ami tele van vízzel, és akik megvallják a bűneiket, azokra önt, nem tudom, 1 deci vizet, és megkereszteli őket. Tehát ezt is gyakorolhatta volna, de De nem ezt kellett gyakorolnia, mert a bemerítés gyakorolta, és ezért ment ki a Jordán folyónak a partjára. Aztán azt mondja a Biblia Máté 3.16-ban, kicsit később, amikor Jézus megkeresztelkedett, tehát ő is oda ment Jánoshoz, és vagy bemerítkezett, attól függ, hogy mind a két szó tulajdonképpen ugyanazt jelenti, amikor Jézus bemerítkezett, azt mondja a Biblia, hogy azonnal kijött a vízből. Ha csak úgy egyszerűen a józan paraszti eszünket használjuk, akkor azt jelenti, hogy ha Jézus kijött a vízből, akkor hol volt? Akkor benne volt a vízben, nem? Tehát belement a Jordán folyóba, és ott történt ez a bizonyos bemerítés, vagy keresztelés. Aztán még egy ígét hadd idézzek, a Cselekedetek 8.38-ban olvasunk arról, hogy egy etióp magasrangú ember, aki olvassa az ézsaiás tekercseket, és Fülöp segít neki, és közben megtér, ezt olvassuk róla, hogy megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, leszálltak a vízbe mind a ketten, és aztán Fülöp megkeresztelte ezt az udvari főembert, hogy bemerítette. Ha nem a bemerítést gyakorolták volna ott, akkor nem kellett volna megállni egy olyan helyen, ahol víz volt, és nem kellett volna leszállni, és bemenjenek a folyóba, vagy tó, vagy a vízbe, hanem azt is mondhatta, hogy megáll a hintó, előveszik szintén a, nem tudom, korsójukat, vagy bármit, amivel vitték a vizet, és ezzel megkereszteli ott, és mehetnek tovább. Tehát a Bibliában, amikor látjuk ezeket a keresztelési vagy bemerítési gyakorlatokat, akkor mindig azt látjuk, hogy teljes alámerítéssel történik, tehát a baptista gyakorlat történik ezeken a helyeken. Egy kis egyháztörténelem, nem tudom, hogy szeretitek az egyháztörténelmet? Rengeteget lehet belőle tanulni. Attila biztos, mert ő történész, de ha valaki csak így műkedvelőként olvasgatja az egyháztörténelmet, annak is ajánlom. Az egyik ilyen érdekes egyháztörténelmi rész, hogy 1277-ben az Exeteri Zsinat szigorúan előírta a bemerítésnek a gyakorlását, tehát a teljes alámerítésnek a gyakorlását. Alapvetően pünkösd után, ahogy a keresztény gyülekezetek megszülettek, nem csak Jeruzsálemben, hanem máshol is, mindenütt ezt gyakorolják, a bemerítést gyakorolják, de később, amikor a zsinatok összeülnek, és hát ezeket a különböző hit alapelveket próbálják megfogalmazni, vagy rendszerezni, 1277-ben például ezt is kimondják, hogy ezt kell gyakorolni mindenütt és mindenkinek. Tehát az egyházban. Aztán eltelt egy kis idő, és 1314-ben, tehát nem túl sok időt telt el, ha így az egyház történelmet nézzük, 1314-ben viszont a Ravennai zsinaton legalizálták a fejre locsolt vízzel való keresztelést is. Ezzel nem azt jelentett, hogy a másikat kivonták a forgalomból, hogy az egyiket nem és a másikat igen, hanem ezt így opcióként mellé tették. Ez egyébként nem kevés bonyodalmat hozott a gyülekezeteknek az életében, hogy akkor most hogy kell csinálni. Sok vízzel vagy kevés vízzel? Ez egy komoly teológiai kérdés volt, rengeteg veszekedés, vitatkozás volt, és problémákat okozott ez az egész. De ennek a hátterében tulajdonképpen az volt, hogy a IV. Századtól, amikor a kereszténység egy ilyen elfogadott vagy államvallási szintre lépett a római birodalomba, ezután tulajdonképpen már mindenki keresztény lett, és az, hogy most mindenkinek a bizonyságtételét hallgassuk meg, és akik megvallják a bűneiket, azokat bemerítsük, ez egy ilyen nagyon lassú és nagyon bonyolult gyakorlattá vált, és hát gyorsítsuk fel a folyamatokat, és hát keresztény akarsz lenni? Keresztény vagy? Oké, akkor mehet a keresztény. Tehát gyakorlatilag leegyszerűsítették az egészet, utána később majd beszélek arról, hogy gyerekkeresztség is bejött a képbe, tehát egy kicsit, hogy is mondjam, fölhígították ezt az egészet, és mindenféle alternatív gyakorlatok is kialakultak. Viszont hoztam egy képet, tudjátok, kit láttok a képen? Az egyik rokonomat, az első Istvánt. Szóval első István királyról azt tudjuk, ha már egyháztörténelemben tartunk, hogy Magyarországon ő volt az az ember, aki hát egyrészt király volt, meg uralkodó volt, de ő volt az, aki a kereszténységet, hogy is mondjam, bevezette az országba, hívott olyan embereket, akik misszionáriusként jöttek az országba, és elkezdték hirdetni az Istennek az igéjét, képviselték a keresztény gyakorlatokat. Szóval István volt az, aki hát egyrészt keresztényé lett, másrészt képviselte, vagy bizonyságot tett ilyen módon arról, hogy ő keresztény, és hát a hatalmát úgy is gyakorolt, hogy ha már ő a király, akkor elrendelte, hogy X településenként építeni kell egy templomot, keresztény lesz az ország, stb. És rengeteg olyan intézkedést hozott, ami ebbe az irányba vitte az országunkat. Mit gondoltok, hogy István, aki keresztény lett, tehát nyilván megkeresztelkedett, mert egyébként lehetetlen, hogy valaki keresztény legyen, ezzel fejezi ki. Istvánt bemerítették, vagy megkeresztelték 2 deci vízzel? Attila azt mondja, bemerítették. Tessék? Attilátok hisztek. Ő a történész, igaz, ő már csak tudja. Igazán sok vita folyik ezzel kapcsolatban, de hogyha tudjuk, hogy István mikor született, milyen korban élt, akkor azt tudjuk, hogy abban az időben a keresztény gyakorlat az egyházban nem más volt, mint az, hogy teljes mértékben alámerítették az embereket, tehát a baptista gyakorlatot képviselték. És ilyen értelemben majdnem meggyőződésünk is lehet, hogy első István királyt nem csak lelocsolták vízzel, hanem bemerítkezett, amikor vállalta, hogy ő keresztény legyen. Egyetlen egy olyan történelmi kis feljegyzés maradt, amit itt láttok mögöttem. Az egyik történetíró ezt írta le, hogy Istvánt, Istennek kedves püspöke, Adalbert az ő igaz hite szerint kenetes keresztvízbe merítette, és onnan kiemelte. Szóval ez magyarul azt jelenti, hogy Adalbert volt az, aki megkeresztelte, vagy bemerítette első István királyt, és hát az a kenetes keresztvíz, az a szent vizet jelentette, vagy a bemerítő vizet jelentette, és azt mondja, hogy bemerítette, és onnan kiemelte. Ha így írja le, akkor valószínű nem a fejrelocsolt víz gyakorlatát képviselte ezzel, hanem a teljes alámerítést. Hiszen látjátok az évszámot is, hogy a 4. századtól volt az, amikor ez a fejrelocsolt keresztelési gyakorlat bejött a képbe. Tehát azt is mondhatjuk, hogy a Magyarországon az első bemerítkezők között ott volt első István király. És talán nem sokat tévedünk, persze ezt én nem tudom bizonyítani ennél jobban, és nem is az a lényeg, csak ha a történelmet nézzük, akkor ez talán fontos. Aztán, ahogy mondtam, a 4. századtól elég sok minden az egyházban kezd fölhígulni, nagyon sok minden olyan gyakorlat bejön az egyházba, amire egyébként semmi szükség nem lett volna. Akár ilyen praktikus dolgok, hogy nem kell annyira komolyan venni a Bibliát, egyszerűbben is meg lehet oldani, akár pogány kultuszok, pogány gyakorlatok is bejönnek a képbe. Sokáig ez a folyamat halad előre, persze Isten mindig megőrzi az ő népét, és mindig voltak olyan emberek, akik nem engedtek, hogy abban, hogy nagyon fölhíguljanak a dolgok, de a nagy többség persze lehetett irányítani és manipulálni. És tudjuk, hogy a középkorban az egyház olyan mélyrepülésben volt, amikor hát olyan nyilvánvaló bűnök voltak az egyházba, ami hogy is mondjam, hát szégyent jelent ma is. Tehát amikor bárkivel találkozok, beszélgetek, és azt kérdezi tőlem, hogy ja, te keresztény vagy, és akkor a középkor, akkor egyszer nem tudok mit mondani, azt mondom, hogy igazad van. Amit akkor művelt az egyház a középkorban, az mindenről szól, csak arról nem, hogy Jézus Krisztusnak a dicsőségét fölemelje, vagy az evangéliumot hirdesse. És ennek a mélyrepülésnek az eredménye az volt, hogy Isten megelégelte ezt, és hozott olyan embereket, akik elindították a reformációt, és a reformáció nem másról szólt, mint hogy térjünk vissza az eredeti igazságokhoz, a Bibliának az igazságaihoz, és azokat próbáljuk gyakorolni. És hát néhány meglepő dolgot hadd mutassak nektek. Luther Márton azt mondja a keresztséggel, vagy a bemerítést illetően, hogy úgy vélekedek, hogy minden bemerítkező teljes alámerítéssel kereszteljenek meg, hogy a szó jelentése és a keresztség misztérium, ahogy ezt kifejezi. Tehát Luther Márton, amikor tanulmányozta a Bibliát, akkor erre jutott, hogy ezt így kell gyakorolni. Aztán egy másik fontos személyiséget hadd mutassak, Calvin János. Ő azt mondta, hogy a baptizmus szó víz alá merítés jelent. Biztos vagyok benne, hogy a korai gyülekezetek bevett szokása ez a teljes alámerítés volt. És még egy fontos embert hadd hozzak. Vezdi János azt mondta, hogy vele eltemettetni a víz alámerítésre utal az első gyülekezet szokása szerint. Ezt mondták, szerintem vállalták is, vagy vállalják is, de mégis, ha most megnézitek, hogy Luther Mártonnak volt egy ilyen felismerése, vagy egy ilyen kijelentése, és ehhez képest az evangélikus egyház mit gyakorol? A keresztelést. Calvin Jánosnak volt egy ilyen felismerése Isten igéje alapján, hogy vissza kell menni az eredetekhez, ehhez képest a református egyház mit gyakorol? A keresztelést. Vezdi Jánosnak volt egy ilyen felismerése, ehhez képest a metodisták mit gyakorolnak? Keresztelést. Ez megdöbbentő. Hadd mondjak valamit, azért nem megdöbbentő, mert most gondolj magadra. Először kezdjük magunknál, és aztán megyünk, egy nagyobb képet megnézzünk. Van az Isten igéje, ami alapvetően egy etalom mindenki számára. Neked is, nekem is, hogy kell élni, hogy kell a dolgaidat szervezni. Szóval az Isten igéje az, hogy mindenre ad világos útmutatást, és ehhez képest, ahogy éljük az életünket, Isten igéje azt mondja, hogy nyílegyenesen így kell menni, és amikor haladunk előre, nyílegyenesen haladunk arra. Tehát egy ilyen kis varga betűk belekerülnek, igaz? Hol jobbra, hol balra csúszunk el, de aztán visszamegyünk mindig a megoldáshoz. A Szentlélek működik bennünk, és a bűnt követünk el, ha eltértünk az Isten igazságaitól, eltérünk olyan bibliai igazságoktól, ami fontos lenne, ezeket előbb-utóbb fölismerjük, és vissza tudunk menni. Ez a mi kis személyes életünk. És a Szentlélek gondoskodik arról, hogy figyelmeztessen bennünket. Ha tényleg jó kapcsolatban vagyunk Istennel, akkor túl messze nem fogsz elmenni az Úrtól, mert Isten kegyelme meg fog tartani téged, és alapvetően el fogsz jutni az üdvösségig. Tehát ezzel nincs baj, ez Isten kegyelme és Isten szeretete működik. De hogyha ezt nagyban nézzük meg az egyház történelemben, akkor miről szól a dolog? Hogy Istennek van egy világos akarata, nem csak egy embernek az életével, hanem az egész kereszténységnek az életével, az összes egyházzal kapcsolatban, az eklézsiával kapcsolatban, hogy nyílegyenesen honnan, hová tudjon eljutni, és majd a mennyben ott leszünk. Ehhez képest az egyház vagy a kereszténység mit csinál? Hol jobbra, hol balra csúszik. És aztán Isten gondoskodik arról, hogy mindig legyenek olyan emberek, akik visszaviszik az egyházat az eredeti cél felé, és tovább tudjon haladni, és aztán megy valameddig, aztán megint elcsúszik egy kicsit, aztán megint jönnek emberek, akiket Isten felhasznál. Az Ószövetséget elolvassuk, akkor a prófétáknak ez volt mindig a fontos szerepe. Kiálltak, és így szól az Úr. És akkor mindig mondtak valamit, hogy mi az, amit nem jól tett a nép, vagy a király, vagy nem jól döntöttek, vagy nem jó irányba haladtak, és a prófétának a feladata volt, hogy visszavezetni az egyenes útra, az Isten útjára az egész országot, vagy az egész népet. És ma is megvan ez a prófétai üzenet, hogy vissza az egyenes útra, amelyen Krisztus vezet bennünket, de amikor ezeket látjuk, hogy valaki fölismert valamit, és utána nem az lesz belőle, hát ezen lehet megbotránkozni, lehet kiakadni, és lehet sok mindent csinálni, vagy csodálkozni, de igazából tulajdonképpen így működik az életünk. Persze, hogyha valakit Luther Mártonnak hívnak, vagy Calvin Jánosnak hívnak, vagy Wesley Jánosnak hívnak, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy elvárjuk tőle, hogy ők ne sokat csúszkáljanak jobbra-balra. De hát egy történelmi helyzetben voltak, rengeteg nyomás érte őket, politikai nyomás, egyházaknak az érdekei. Sok minden volt ebbe az egészbe, de én csak azért hoztam ide, hogy lássuk azt, hogy az Isten nagy emberei, amiket fölismertek, azok az igazságok, azokat fontos elfogadnunk. Aztán, hogy ők gyakorolják-e, vagy nem, az más kérdés. Lényeg az, hogy amit fölismerünk, azt tudjam gyakorolni, vagy én legalább gyakoroljam. Nos, a vélemények után akkor mutatok egy várat. Tudjátok, hogy hol van ez a vár? Így van. Történészünk beépített ember, itt segít nekem.
Krasznahorka fel.
Igen. A felvidéken Krasznahorka vára. Tudjátok, hogy a hírekben, nem is tudom, egy-két éve, mikor volt az, amikor ennek a várnak a teteje leégett? 2 éve? Valami srácok ott a környéken játszottak, eldobtak valami cigarettát, ha jól ismerem a történetet, és aztán begyulladt ott a növényzet, és utána leégett az egész várnak a tetőszerkezete. Azóta, ha jól tudom, már fölépítették, vagy restaurálják, hogy folyamatban van. Na, ami miatt idehoztam ezt a képet, a krasznahorkai várat, azt azért tettem, mert ez a vár arról híres többek között, hogy olyan emberek, akik képviselték a megtérést, a bűnöknek a bocsánatát, a Krisztushoz való ragaszkodást, és ezzel együtt a bemerítésnek az igazságát, azok közül egy Fischer András nevű hát hitszónok, vagy ilyen prédikátor ebben a várban lett végül is fogságba helyezve egy darabig, és utána úgy büntették ezt a Fischer Andrást, hogy kidobták a várnak az egyik részéből, és akkor mélységbe lezuhant, és szörnyet halt, és ő lett az első magyar baptista mártírja annak, hogy képviselte a bemerítésnek az igazságát. Ezt csak azért mondom el, mert nem ő volt az egyetlen, tehát utána mások is voltak, akiket kreatívabban végeztek ki. Volt, akinek azt mondták, hogy ha annyira fontos neki a sok víz, akkor vízbe folytották ezeket az embereket, és ilyen módon próbálták eltenni láb alól. Tehát voltak olyan emberek a történelemben, Magyarországon és magyar emberek közül is, és máshol is, akiket azért üldöztek, vagy azért vetettek börtönbe, vagy az életüket azért áldozták, mert azt mondták, hogy ha ez van a Bibliában, akkor ezt minden körülmények között vállalom. És ha tetszik, ha nem, azt képviselték, gyakorolták, ők is megélték, és másoknak is ezt mondták, és ezért kellett az életüket, vagy a szabadságukat föláldozni. De ha ez egyház történelmet nézzük, akkor ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ezt lássuk, hogy itt nem csupán a kevés víz vagy a sok víz kérdéséről van szó, hanem arról van szó, hogy hát ez egy bibliai igazság. Aztán mutatok még egy képet, és akkor most Attila nem szólhat egy szót se, jó, mert ő mindent tud. Hoztam két olyan képet, de rengeteg ilyet lehet találni, olyan feltárásokból, ahol régi templomokat restaurálnak, és olyan templomokat, ahol amit még a 4. század előtt építettek, vagy esetleg utána is, de ahogy gyakorolták a bemerítésnek az igazságát. Ez a két kép azt mutatja, hogy olyan templomok, tehát a római katolikus templomok voltak ezek, amik valamikor álltak, és akik ezekben a templomokban jártak emberek, és kérték a keresztelést, akkor azokat hát ebbe a bemerítő medencébe bemerítették, vagyis így keresztelték meg őket. Tehát egészen a 4. századig a római egyház is ezt gyakorolta, utána lett az alternatív lehetőség, vagy a fejrelocsolás, és aztán pedig átment teljesen ebbe a fejrelocsolt vízzel való keresztelés gyakorlatába, sőt, utána elkezdték üldözni azokat, akik nem ezt gyakorolták. Na hát ennyit a történelemről, és akkor ha tovább megyünk, hadd beszéljek egy kicsit arról, hogy a gyerekeket kell megkeresztelni, vagy a felnőtteket. Ez is egy fontos kérdés, nem csak az a kérdés, hogy kevés víz, vagy sok víz, hanem hány éves kortól lehet megkeresztelni valakit. Egy kis segítséget hadd kérjek. Oké. Itt van egy kép, ami a gyerekkeresztséget mutatja be, és ha a gyerekeket vagy a kisbabákat is megkeresztelik, akkor itt általában már a teljes alámerítést azt nem nagyon gyakorolják sehol. Egyrészt a kisbabáknak a kiszolgáltatottsága miatt, nem tudom, hogy melyik anyuka vállalná, vagy szeretné, rátok nézek, hogy pici babátok van, tehát mondjuk egy pár hónapos kisbabát, ilyen teljes alámerítése biztos, hogy meg lehet oldani, tehát nem ez a kérdés, de gyakorlatilag ilyen praktikus szempontok is eredményezték azt, hogy a gyerekkeresztség, amikor képbe jött, és azt mondták, hogy nem kell megvárni azt, hogy valaki megtérjen, tulajdonképpen a szülőknek a hite, a szülőknek az elkötelezettsége, az segít abban, hogy az a gyerek majd úgyis keresztény lesz. És ezért az ilyen gyerekkereszteléseknél, vagy ennél a gyakorlatnál, itt nem az a kérdés, hogy az a gyerek hogy gondolkodik, mert sehogy. Tehát nyilvánvaló, hogy a gyereknek nincs véleménye erről pár hónapos korban, hanem a szülőknek vagy a kulturális háttere, vagy a meggyőződése, vagy az elkötelezett hite, mindegy, hogy nevezzük, a szülőknek a döntése alapján lesz valaki megkeresztelve, vagy nem lesz valaki megkeresztelve. És ebben ebben a konstrukcióban tulajdonképpen tehát az van, hogy a szülő, illetve utána később bejött a képbe a keresztszülőknek az intézménye, tehát hogy legyenek olyan emberek, akik vállalják azt, hogy az a valaki, akit most megkeresztelünk, az a valakire odafigyelnek, segítik, támogatják, és hát majd keresztény hitre fog ez a valaki ébredni, és a keresztszülőknek tulajdonképpen ez volt hogy ez lenne a feladata. Hogy az mennyire működik, vagy mennyire nem, azt nagyon helyzetfüggő, tehát valahol biztos vannak olyan keresztülők, akik nagyon komolyan imádkoznak mondjuk azért a gyerekért, akinek ő a keresztanyja vagy a keresztapja, másoknál meg pedig csupán annyi, hogy ott vannak, aztán nem tudom, születésnapra visz ajándékot neki, mert ő a keresztülő és kész, tehát ennyi. Tehát ez nagyon-nagyon változó, hogy mit hoznak ki ebből. Tehát ha most a kisbabákat kell bemeríteni, vagy a felnőtteket. Amikor mi Marikával eldöntöttük, hogy össze fogunk házasodni, és eljutottunk odáig már, hogy megvettük a jegygyűrűt. Ez nyilván még a házasságkötés meg az eljegyzés előtt volt, hogy utána tudjuk a jegygyűrűt használni. Ezt emlékszem rá, hogy Budapesten vettük meg az egyik ékszerüzletbe, és amikor elbúcsúztunk egymástól és mentünk haza, akkor fölhúztam az ujjamra a gyűrűt. Jó érzés volt, hogy most már van egy ilyen gyűrű. És emlékszem, hogy utaztam hazafelé, az egyik benzinkútnál meg is álltam, ittam egy kávét, és ott rajtam volt a gyűrű, és amíg ittam a kávét, úgy figyeltem az ujjamat, hogy milyen jól áll nekem ez a jegygyűrű. Szóval úgy tetszett ez az új dolog. Na most hadd kérdezem meg tőletek, hogy azzal, hogy nekem volt egy ilyen gyűrűm, elvileg jogosan használtam, mert én fizettem, vagy ha kifizettük az árát, enyém volt, tehát senki nem kérdőjelezhette meg, de azzal én vőlegény voltam, vagy én férj voltam, hogy a jegygyűrűt használtam. Ugye, hogy nem? Persze senki... Hát lehet, hogy mások úgy gondolták, ha rám néztek, hogy én foglalt vagyok, de alapvetően ez csak egy külsőség volt, igazán tartalmilag nem jelentett semmit. Mert még nem történtek meg azok az események, ami mondjuk az eljegyzésnek az eseménye, vagy pedig a házasságkötésnek az eseménye volt. És amikor a bemerítés, keresztelés, meg gyerekkeresztségnek a témájával foglalkozunk, akkor ez a kép jutott eszembe, hogy azzal, hogy én fölhúzok egy jegygyűrűt, az nem azt jelenti, hogy én házas lettem. Hanem ahhoz sokkal több mindennek kell lenni. Ez egy külsőség. Lehet, hogy ezzel meg lehet téveszteni embereket, mutathatom azt, hogy én az vagyok, pedig nem az vagyok még. Kicsit a szellemi igazságára térünk a keresztségnek, akkor ez olyan, hogy azzal, hogy megkeresztelik a gyereket, ez olyan, mint hogy fölhúzzák a jegygyűrűt, de még nem az, akinek lenni kell. És az egy nagyegyházak, vagy a népegyházaknak a gyakorlatában be is tettek egy második lépést, a gyerekkeresztség után később van az úgynevezett ilyen konfirmálás, tehát hogy megerősíteni azt a hitvallást, hogyha tényleg úgy gondolja valaki, hogy ő megtért, akkor ezt nyilvánítsa ki, mert nyilván ilyen pici korban még ezt nem lehet elvárni tőle, és nem is történhet semmi azon kívül, hogy ő vízes lesz, vagy tehát egy vallásos vagy szertartáson részt vesz. Tehát ilyen értelemben elég sok kérdés van a gyerekkeresztségnek a gyakorlatával kapcsolatban, hogy ez kell vagy nem kell. Ha meghívnánk ide egy olyan lelkésztársamat, barátomat, bárkit, aki mondjuk egy evangélikus református gyülekezetben hirdeti az igét, vagy egy katolikus atyát, akkor azonnal azt mondaná, hogy ez a gyakorlat azért fontos, mert ez a megelőlegezett kegyelmet jelenti, hogy Isten szereti a gyerekeket, és a keresztséggel tulajdonképpen megelőlegezzük azt a kegyelmet, hogy előbb-utóbb úgyis meg fog térni. Ez nagyon szép így, és el is tudom fogadni, hogy valakinek ez a vágya, meg ez a hite, de a Bibliában sehol nem olvasunk arról, hogy ezt gyakorolni kellene. Ezzel nem megítélni akarom azt, csak mivel ez a téma, most szeretném ezt így kifejteni. Tehát ha valahol valakit gyerekkorban megkeresztelnek, én nem gondolom, hogy ez rossz dolog lenne, tehát nem egy ilyen ördögi rossz dologról van szó, viszont ez nem jelenti azt a keresztséget, vagy azt a bemerítést, amiről a Biblia beszél, hogy minek kell történnie egy bemerítési gyakorlaton. Azt mondja a Biblia tehát, hogy kegyelemből van az üdvösségünk hitáltal, ez nem tőlünk van, az Istennek az ajándéka, ez nem cselekedetekért, hogy senki sem dicsekedjék ezzel. Tehát az Isten kegyelem, az üdvösség, az nem azért van, hogy megkeresztelnek, vagy nem keresztelnek, hogy fölhúzom a gyűrűt, vagy nem húz, de nem külsőségeknek a bemutatása a lényeg, hanem az, hogy belül mi történik, hogy megbocsájtotta Isten a bűneimet, elfogadtam a kegyelmet, újjászülettem, vagy nem, és hogyha igen, akkor bemerítkezek. Ha nem, akkor ennek az egésznek túl sok értelme nincs, mert nem fejezi ki azt, ami belül megtörtént. És általában az figyelhető meg a Bibliában, és egy ilyen szellemi alapelv, hogy Isten mindig úgy működik, hogy belülről kifelé. Tehát ami benned megtörténik, hogy a szívedbe hozol egy döntést, vagy valamit elvégez Isten a szívedbe, a lelkedbe, szellemedbe, bárhogy is nevezzük, annak van mindig egy külső megnyilvánulása. Ha belül nem történik semmi, de kívülről próbálsz ilyen megnyilvánulásokat gyakorolni, úgy viselkedni, úgy beszélni, úgy öltözni, nem tudom, és bármit is csinálni, akkor ennek általában semmi értelme nincs. Persze ezzel meg lehet téveszteni bárkit, és lehet olyan hatást gyakorolni, mintha én az lennék, de nem vagyok az. Mert Isten mindig belülről kezdi a folyamatot, a lelkünkbe, a szellemünkbe elvégez valamit, és azt elkezd kifelé hatni. Nos, tehát... Amikor azt mondjuk, hogy a gyerekkeresztség, vagy felnőtt keresztség, vagy gyerekbemerítés, vagy felnőtt bemerítés, akkor az evangéliumi gyülekezetek és közötte a baptisták is azért vallják a teljes bemerítést, és nem a gyerekkeresztséget, hanem a felnőtt keresztséget, mert a Bibliában erről olvasunk mindig. Egyrészt aki megtér, az bemerítkezik, másrészt a baptista szónak a kifejezés, a teljes alámerítést gyakorolták a bibliai időkben mindenütt. ha már a történelemnél tartunk, hallottál, vagy ismeritek azt a szót, hogy anabaptista? Ezek az elődeink voltak, a baptisták előtti baptisták. Ők voltak azok az emberek, akik a reformáció korától látták és érzékelték azt, hogy Luther, Calvin, amiket képviselnek, és a többi reformátor, amit képviselnek, rengeteg érték van benne, és tényleg az egyházat akarják visszavinni az Isten igéjének az alapjára, és ezt nyilván támogatták is, meg ez teljes egységben, örömben történt, hogy ez jó dolog. De például a bemerítésnek az igazságát, ezt nem vitték vissza a bibliai alapokra, ahogy láttátok, hogy a felismerés az megtörtént, de a gyakorlat az elmaradt. És ezért azok az emberek, akik nem értettek egyet azzal, hogy csak félig menjünk vissza a bibliai igazságához, hanem például ezt is tegyük bele a csomagba, a bemerítésnek vagy keresztelésnek a gyakorlatát, azok azt mondták, hogy egy dolog, hogy kit keresztelnek meg gyerekkorban, ha megkereszteltek is valakit, de amikor felnőtt korban, az most mindegy, hogy valaki 13-15 éves vagy 50 éves, de tudatosan kifejezi azt, hogy ő kéri a bűneinek a bocsánatát, Jézusnak a keresztáldozatát elfogadja, tehát üdvössége lett. Azokat ezek az emberek újra megkeresztelték, vagyis teljes alámerítéssel bemerítették. Na hát ez nem kevés feszültséget hozott, és ellen is nevezték őket anabaptistáknak, ez azt jelenti magyarul, hogy újra keresztelőket. Akiket már egyszer megkereszteltek gyerekkorban, azokat ezek a kedves baptisták újra megkeresztelték. És hát ebből rengeteg probléma és feszültség volt, de ezek az anabaptisták, amit képviselnek, tulajdonképpen azóta is ezt képviseljük. Mindegy, hogy megkereszteltek valakit, vagy nem. Sokan manapság úgy beszélnek arról, és itt a gyülekezetben is hallottam egy-két embertől, akik jöttek a gyülekezetbe, hogy hát ő kicsit szégyeli magát, mert őt még a gyerekkorában meg se keresztelték, hogy neki semmi köze nincs a kereszténységhez, de érdekli a dolog. Hát nem baj. Ha nem kereszteltek meg, hát nem tehetsz róla. Nem a te felelősséged, nem a te bűnöd, hogy most megkereszteltek vagy nem. Ha meg megkereszteltek, az nem a te dicsőséged, és nem jelent ez olyan értelemben üdvösséget neked, vagy semmit. Tehát részt vettél egy egyházi gyakorlaton, ami megtörtént, és kész. A lényeg az, hogyha a felnőttél, és fel tudod fogni azt, hogy mit jelent az evangélium, és Isten megérinti az életedet, és ezután te úgy döntesz, hogy újjászületsz, elfogadod Isten kegyelmét, és szeretnél bemerítkezni, ezután már lényegtelen kérdés, hogy téged megkereszteltek, vagy nem, kiskorba, vagy nem kiskorba, hát mennyi víz volt ott, sok vagy kevés, tehát ezek nem fontos dolgok. A bemerítést a hitednek a kifejezésére, a hitednek a vallomására fog majd megtörténni. Tehát ilyen értelemben ma is egy ilyen bibliai gyakorlatot képviselünk. Ez azért fontos talán, mert ha valaki mondjuk egy református gyülekezetből, akit megkereszteltek reformátusnak, átmegy mondjuk egy evangélikus gyülekezetbe, és ott gyülekezeti taggá válik, azt mind gondoltok, újra megkeresztelik? Nem. Elfogadják azt. Fordítva is így van. Tehát a keresztelés gyakorlatát elfogadják. Nem kérik azt tőle, hogy újra meg kell keresztelni azt a valakit, mert most eddig evangélikus volt, most már református, tehát, de akár metodista és református, akármilyen összefüggésben nézzük ezt, ez így működik. Viszont az evangéliumi gyülekezetek, akik a közöttük a baptisták is, akik úgy gondolkodunk, hogy nem az a kérdés, hogy megkereszteltek vagy nem, mert ez ilyen értelemben indiferens, nem fontos. Az a fontos, hogy újjászülettél-e vagy sem, és hogyha igen, akkor ki akarod fejezni a hitedet és a bizonyságtételedet. Ilyen értelemben az evangéliumi gyülekezetek mindenkitől azt kérik, hogyha te megtértél, és szeretnél bemerítkezni, akkor attól függetlenül, hogy mi történt veled gyerekkorban, merítkezz be, vállald ezt, és az Isten dicsőségére ezt tedd meg. Majd itt egy kicsit megállok, sok mindent elmondtam, egy kicsit pihenjünk, jó? Mutatok egy képet. Pár évvel ezelőtt volt, Attila is ott volt, meg nem is tudom, néhányan még a gyülekezetben, Belgiumban voltunk, pont egy ilyen bemerítési istentiszteletre jutottunk el. Kis pihentető képek következnek. Elindítjátok ezt?
Simon Bellevue, from the Brudrat, Romania. Welcome in Belgium.
Látjátok, hogy nem egy szomorú ünnep, a megtérésnek az öröme. A világon a legtöbb helyen, amikor bemerítést gyakorolnak, általában fehér ruhába öltöznek, persze sehol nem elvárás, de ez is kifejezi az új életnek a szimbólumaként, hogy valaki meghalt a régenek, és az új jött létre. Kérdés az tehát, hogy miért kell bemerítkezni, vagy mit fejezünk ki ezzel. Miért kell bemerítkeznem, vagy mit jelent a bemerítés, kimerítkezzem be, szóval néhány ilyen gyakorlati kérdésre nézünk, néhány nagyon gyakorlati választ a Bibliából. Azt mondja a Biblia Jézus Krisztusnak a bemerítkezésénél, hogy amikor János megkérdezi tőle, hogy tehát miért jössz ide, fordítva kellene működni, te vagy a nagyobb, én vagyok a kisebb, tehát neked kellene engem megkeresztelni, akkor Jézus ezt mondja Jánosnak, hogy így válaszolt neki, engedj most, mert ez illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor János engedett neki, és Jézust megkeresztelte. Amit itt Jézus mond, az nagyon-nagyon fontos. Azt mondja, hogy a bemerítkezéssel betöltünk minden igazságot, vagy az Isten igazságát fogjuk betölteni. És ez mindenkire vonatkozik, és ilyen értelemben Jézusra is, hiszen emberként jött el erre a földre, és emberként élte az életét, és emberként neki fontos volt betölteni az Istennek az igazságát. Jézus többször kifejezi azt, hogy az összes profécia, ami vele kapcsolatban leíratott, az mind-mind 100%-osan beteljesedik az ő szolgálata által. Tehát, hogy semmit nem módosított ő rajta, tehát mindent, amit Isten kijelentett előre, azokat ő betöltötte. És ilyen értelemben a bemerítkezés is egy ilyen isteni igazság, amit Isten azt mondta, hogy ez így legyen, és Jézusnak az életében így volt, és azt mondja Jánosnak, hogy az Isten igazságát így kell betölteni, például ezt az igazságot. Nem ez az egyetlen igazsága Istennek, rengeteg dolog van, amiben lehet engedelmeskedni Istennek. De nagyon-nagyon fontos szerintem, amikor fölteszi valaki a kérdést, hogy most ez kell, nem kell, én megtértem, Istennel kapcsolatom van, rendben vagyok, most ez az egész bemerítésnek a szertartása, meg nagy külsőségek, minden, hogy ez kell ez nekem, vagy nem kell, azt mondja a Biblia, így kell betölteni az Istennek az igazságát. Kész. Tehát ezt valaki vagy elfogadja hittel, és örömmel ezt megteszi, vagy ha nem tudja ezt elfogadni, akkor még inkább addig ne tegye meg, tehát ez nem egy kényszer, de nagyon fontos ezt látni, hogy az Isten igazságáról van szó. Aztán Jézus azt is mondta a misszió parancsba, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet, és aztán kereszteljétek meg, vagy merítsétek be őket. Azért van a Bibliában mindenütt a keresztelés kifejezés, mert a keresztelés az inkább erre a leöntési gyakorlatra vonatkozik, a bemerítés meg a teljes alámerítésre, és mivel baptista fordítás nincs a magyar Bibliában, ezért mindenütt a keresztelés gyakorolták, mert általában a nagyegyháza professzorai segítették azt, hogy a Biblia fordítások megszülessenek, de most már azért meg fognak jelenni majd olyan fordítások is, ahol ez a szó esetleg a bemerítkezést jelenti, de most ezen talán nem kell megakadnunk, tehát lényegtelen, hogy most a keresztelést vagy a bemerítést írja a Biblia, eredetileg a teljes alámerítést jelentette. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, akik megtérnek, azokat pedig baptizáljátok, vagy merítsétek be. És még egy ige, a János 1 János 2:3-ban azt mondja a Biblia, abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Egy nagyon-nagyon fontos keresztény alap hozzáállás, vagy alap motiváció, hogyha én szeretem az Urat, és miért ne szeretném, ha keresztény vagyok, és azt mondom, hogy Istent akarom követni, vagy Jézust akarom követni, akkor itt János azt mondja, hogy ez abban nyilvánul meg, hogy megtartom a parancsolatait. Jézusnak az egyik parancsolata mi volt? hogy így töltsük be az Istennek az igazságát. Tehát például a bemerítés is egy ilyen parancsolat, a sok minden közül, amiben persze lehet engedelmeskedni, de amikor a bemerítésről van szó, akkor az Istennek az igazságáról van szó, arról van szó, hogy ebben, ha valaki engedelmeskedni akar, akkor azt megteheti, és ezzel kifejezi az Isten iránti szeretetét és az Isten iránti tiszteletét. Nagyon egyszerűen lefordítva, a bemerítésnek van egy ilyen Isten dicsőítő megnyilvánulása is. Amikor én bemerítkeztem, ez már jó régen volt, ezzel tulajdonképpen az Isten dicsőítettem meg. Ugyanúgy, mint amikor bármilyen dologba Isten kér tőlem valamit, és engedelmeskedek Istennek, mi történik? Az Isten dicsőíti meg az én engedelmességem. Mert amit az Isten kér, az megvalósul. És legapróbb dolgokig az életben ez így történik. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy engedelmeskedjünk az Istennek. A másik ilyen fontos része a bemerítésnek nem csak ez az engedelmesség és az Isten dicsőítése, hanem a bizonyságtétel, a demonstrálása annak, hogy én keresztény vagyok. Azért fontos ez, mert amikor valaki újjászületik, az lehet, hogy egy ilyen szupertitkos történet. Mert hogy egyedül vagy, csak a Szentlélek van ott és senki más, és megtérsz. Tehát ez nem kell nagy külsőség, nem kell sok ember, nem kell nagy fölvonulás, nem kell zene, nem kell semmi hozzá, nem kell gyülekezet. Tehát az újjászületés az bármikor megtörténhet az ember életében, amikor elfogadja az Isten kegyelmét. De a bemerítésről azt mondja a Biblia, hogy ez nem egy ilyen szupertitkos dolog, hanem egy demonstrációja annak, hogy én keresztény vagyok. Vagyis bizonyságtét. És amikor bizonyságot teszek, akkor azt nem magamnak szoktam elmondani, hanem mindig valakiknek, tehát nyilvánossá teszem a hitemet. Ezt tudom, hogy mindenkinek meg kell harcolni, nekem is, amikor én megtértem, akkor sokáig úgy gondoltam, hogy na majd egyszer valamikor bemerítkezek, és annyira nem fontos ez nekem, de egyszer valahogy Isten fontossá tette. Isten mindenkinek az életébe elvégzi ezt, hogyha engedelmeskedni akar valaki, vagy szereti az Urat, hogy tudjon tovább haladni, és ne rekedjünk meg ebben a folyamatban. Riviára nézek, ott van hátul, neki egy álmot adott az Úr, hogy be kell merítkeznie, és hogy ez felszabadította őt. Másoknak Isten egy igét ad, vagy másoknak a példáját adja. De Isten gondoskodik arról, hogy amit ő szeretne, hogy az életünkben megtörténjen, hát abban előre tudjunk haladni, és engedelmesek tudjunk lenni. Jó, akkor menjünk tovább. Egy következő kérdés, hogy mit jelent a bemerítkezés. A mögöttem lévő képen nem csak az őrséget látjátok, akik nem tudom pontosan mikor merítkeztek, vagy pár évvel ezelőtt volt az ő bemerítésük, hanem ott van a Golgotai kereszt, ahol Jézus szenvedett. És amikor a bemerítésről beszélünk, akkor nem csak az engedelmesség, nem csak az Isten dicsőítéséről van szó, hanem Jézus Krisztus halála és feltámadásának a demonstrációjáról is van szó. Azt mondja a Biblia az 1 Korintus 15-ben, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették és feltámadt a harmadik napon. Tehát, hogy Krisztus mit tett? Élt ezen a földön, meghalt a bűneinkért, eltemették és aztán föltámadt. És ennek a képnek a demonstrációja, ahogy te átéled ezt, hogy Jézus, hogy meghalt a bűneidért, a halálba vitte a bűneidet, és aztán föltámadt, és neked is új életet adott, ennek a kifejezése a bemerítkezés. Ilyen igéket olvashatunk például a Kolossé 2.12-ben, hogy a keresztségben vele együtt eltemettettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Tehát Pál apostol azt tanítja, hogy a keresztségben, a bemerítkezésben mi történik? Hogy Krisztussal együtt eltemettettél, és aztán vele együtt feltámadtál, ugyanannak a folyamatnak a leírása, vagy a demonstrálása, vagy bemutatása, ami Krisztussal történt. Róma 6.4-ben azt mondja a Biblia, a keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Tehát az eltemetés és a feltámadás. A régi élet megszűnik, hiszen bűnnek ítélem azt, hogy eddig nem hittem az Istenbe, nem engedelmeskedtem az Istennek, és ezt eltemetem, ezt kifejezi a víz alámerülés, és amikor kijössz a vízből, kifejezed azt, hogy én egy új életet kaptam Istentől, ami már nem a régi, hanem az Istennel való kapcsolatomnak egy új dimenziója, amit végigviszhetek az egész föld életem, hogy Isten vezet engem, szeret engem, az Istennel személyes kapcsolatom van. Tehát meghalni a réginek, föltámadni az újnak. Ez a bemerítkezésnek a demonstrációjában is megjelenik. És amikor azt mondja Pál apostol, hogy vele együtt eltemettettünk, és aztán feltámadunk, itt, ha egy kicsit játszunk a szavakkal, lehet félig meghalni? Vagy meghalok, vagy nem. Vagy élek, vagy meghaltam. Lehet félig feltámadni a halálból? Tehát vagy feltámadok, vagy nem. Vagy élek, vagy a halálba maradok. És ez így van az újjászületéssel is. Tehát ha valaki újjászületett, annak biztos, hogy új élete van. Ez nem egy ilyen kicsit átalakul a régi, kicsit kozmetikázva, kicsit sminkelve van a régi, és akkor kicsit szebb lesz az új. Hanem a régi az teljesen megszűnik. Az Isten nélküli élet ilyen értelemben vége. Egy vonal, és a következő, hogy ahogy Jézus föltámadta a halálból egy új élet, ezért az Istennel való kapcsolatomban egy új dimenzió indul el, ami már az új életet jelenti számomra. Tehát ezt is kifejezi a bemerítés. Meghalni és föltámadni. Ahogy Jézus meghalt és föltámadt, és meghaltam a régének, és föltámadok az újnak. Ez a bemerítésnek egy nagyon-nagyon fontos üzenete. És aztán hát úgy kimerítkezzem be. Hát mindenki. Mindenki, aki megtért. Az, hogy mikor, az teljesen mindegy, hogy a megtérésed után egy perccel merítkezel be, vagy a megtérésed után 2 évvel, vagy 5 évvel, persze minél hamarabb engedelmeskedj Istennek, és haladj előre, de alapvetően ez ilyen értelemben mindegy. Azt mondja a Biblia az Abcsel 2.41-ben, hogy amikor az első gyülekezet megszületett Jeruzsálemben, és Péter ott prédikál, akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Tehát mi történik? Akik hittek, elfogadták az evangéliumnak az üzenetét, akik hittek, azok mit csináltak? Bemerítkeztek. Először hiszünk, megtérünk, és utána bemerítkezünk. Fordítva nincs értelme az egésznek. Tehát a bemerítésnek a tartalma, vagy a gyakorlati része tulajdonképpen ez, és most befejezésül, hogyha sikerül a technikát is elindítani, ismét egy filmrészletet fogunk látni. Ez nem egy bemerítési történet. Lukács evangéliumának a 7. részéből következik egy szakasz. Most nem felolvasom, hanem megnézzük, ha sikerül. Arról szól ez a történet, hogy egy farizeus, aki találkozott Jézussal, Jézust elhívja a házához, és ott valami rendkívüli dolog történik.
Boldog lehet az az anya, aki téged szült és táplált.
Boldogabbak, akik hallják Isten igéjét. És engedelmeskednek.
Szeretném megismerni őt.
Gondolod, hogy ő a Mesiás?
Ez a farizeus meghívta Jézust, hogy ebédeljen vele, és Jézus bement a házba, leült és evett.
Na gyerünk, gyerekek, kifelé. Azt mondtam, kifelé. Ahol csak vannak, mindig bajt csinálnak.
Hát ez meg mit keres itt?
Igazán proféta volna, tudnia kellene, hogy ki ez a nő. Tudnia kellene, hogy milyen bűnös életet él.
Tudom, ki ez a nő, Simon. Hadd mondjak valamit. Volt 2 ember, akik tartoztak valakinek. Az egyik 500, a másik 50 ezüsttel. Nem tudtak fizetni, így a hitelező elengedte az adósságukat. Melyikük szerette őt jobban?
Gondolom, az, akinek többet engedett el.
Igazad van. Látod ezt a nőt? A házadba jöttem, s te nem mostad meg a lábamat. Ő könnyeivel mosta meg, s a hajával szárította. Te nem köszöntöttél csókkal. Mióta itt vagyok, ő a lábamat csókolja. Nem kented meg a fejemet olajjal. Ő a lábamra locsolja az illatos olajat. Mondom neked, nagy szeretete mutatja, hogy sok bűne bocsáttatott meg. Kinek kevés bűne bocsáttatott meg, kevésbé is szeret. bűneid megbocsáttattak. A hited megtartott. Menj békével.
Én...
Jézus azt mondja, hogy a hölgynek, hogy a bűneid megbocsájtattak, menj el békével. És amikor ezt átéled, vagy átélted, ezután következik a bemerítkezés. Ha valaki ezt még nem élte át, hogy a bűnei meg vannak bocsájtva, akkor még nem kell bemerítkezni, nem kell keresztséggel foglalkozni. De ezt a részletet igazán azért hoztam ide, mert ez a nő elég különleges módon, extrém módon fejezte ki a Krisztus iránti szeretetét és az elkötelezettségét. És amikor valaki egy ilyen különleges módon fejezi ki a szeretetét és a hűségét Krisztus felé, az néha azt jelenti, hogy mások megítélik. És amikor bemerítkezésről beszélünk, akkor azt is látni kell, hogyha te ilyen módon kifejezed a Krisztushoz való hűségedet, akkor lehet, hogy ez nem mindenkinek fog tetszeni. Tehát, hogy valaki bolondnak tart ezért, vagy fölöslegesnek tartja ezt az egészet. De mit mond Jézus az asszonynak? Hogy amit te most tettél, ennek a következménye az, hogy meg vannak bocsájtva a bűneid, mert kifejezte az Isten iránti, vagy Krisztus iránti szeretetét. Most én a bemerítésről beszéltem alapvetően, és ha valakinek ez az üzenet, hogy térjél meg, akkor tedd meg, engedelmeskedj az Istennek. Ha valakinek az az üzenet, hogy már megtértél, és fontos, hogy a bemerítkezésnek az igazságát is gyakorold, akkor tedd meg ezt. De ha mind a kettőn már túl vagy, akkor hadd mondjak egy ilyen befejező mini üzenetet. Hogy senki ne menjen haza üresen. Azt mondod, hát a bemerítésről volt szó, én már régen bemerítkeztem, semmi új nem hangzott el. Ennek a történetnek az üzenete az, hogy hogyan tudom igazán Jézus szeretni. Hogyan tudok neki igazán engedelmeskedni? Nem kell minden héten kétszer bemerítkezni, ha egyszer megtetted, rendben van. De sok más dolog is van az életben, amivel ki tudod fejezni a Krisztus iránti szeretetedet, engedelmességedet, akár közvetlenül felé, hogy hálát adsz neki, akár úgy, hogy Jézus azt mondja, hogy az ő teste a gyülekezet, hogy mások felé kifejezel valami hálát, valami szeretetet, valaki felé szolgálsz, ez is az Isten iránti engedelmesség. De hogy ez a nő nagyon kreatív volt, és próbálta kifejezni, hogy neki mindennél többet ér Jézus. Én szeretném, hogyha úgy mennénk ma haza az Isten tiszteletről, hogy ez a vágy legyen bennünk, hogy mindennél többet ér Jézus. És a következő napokban valamilyen módon próbált kifejezni, hogyha ez a szívedből jön, hogy Jézus neked mindennél többet ér. Tehát, hogy valakinek bizonyságot tehetsz róla. Tehát, hogy valamilyen módon fölhívhatod az emberek figyelmét arra, hogy Jézus az Isten. Valakinek adhatsz egy Bibliát, vagy csak elvonulsz, mert már régen imádkoztál. Szóval hogyan tudod kifejezni, hogy hogyan tudom kifejezni a szeretetemet Jézus Krisztus felé? Már a házi feladatnál tartunk, hogy mi az, ami a következő napokban foglalkoztathat bennünket, és segíthet abban, hogy ne csak úgy elteljenek a napjaink, meg az egész hét. Mi akadálya, hogy Jézus neve megdicsüljön az életemben? Ha van valamilyen akadály, akkor dob ki. Hogy ne legyen semmi akadálya, hogy Jézus neve megdicsőjön az életedben. És miben kell engedelmeskednem Istennek? Valakinek meg kell térni, valakinek be kell merítkezni, és valakinek ezer más dolgot kell tenni. Hogy mi ez, majd a Szentlélek megmutatja neked is, meg nekem is. De most ezen a délelőttön, amikor a bemerítésről beszéltünk, fontos, hogy ne csak a bemerítés maradjon meg bennünk, hanem úgy tágabb értelemben, a Krisztus iránti engedelmesség, a Krisztus iránti szeretet, az Isten iránti szolgálat, az legyen az életünk középpontja, mert ebből fakad minden. És én most arra hívlak benneteket, hogy befejezésül imádkozzunk együtt. Mennyi atyánk, tudjuk, hogy amikor Jézus bemerítkezett, akkor megszólaltál, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És amikor mi is engedelmeskedünk neked, akkor mindig gyönyörködsz bennünk, és Szentlélek megszólal bennünk, hogy mi is a te gyermekeid vagyunk, hogy hozzád tartozunk. És olyan jó, Uram, amikor úgy élhetjük az életünket, hogy te gyönyörködsz bennünk, és mi is gyönyörködhetünk benned. És kimádkozom azért, hogy a következő napokban segíts ebben bennünket, kérünk téged, hogy tegyél érzékenyé bennünket, hogy minden olyan dolog, ami ezt megakadályozza, annak tudjunk nemet mondani. Szabadíts fel a lelkünket, a szívünket arra, hogy érzékenyek legyünk, Uram, a te szavaidra, a te üzenetedre. Áld meg a következő napjainkat, hogy az tényleg az Isten dicsőítésről tudjon szólni. Ahogy mondja a Biblia, hogy akár eszünk, akár iszünk, bármit is teszünk, tudjuk az Isten dicsőségére tenni. Imádkozom így, Uram, hogy az édesanyákat áld meg, hogy amikor nevelik a gyerekeiket, az Isten dicsőségére tudják ezt tenni. Hogy azok, akik a házi munkát végzik otthon, azok ne csak a fáradtságot lássák ebben, hanem az Isten dicsőségére tudják ezt tenni. Hogy akik az üzemekben vagy a hivatalokban dolgoznak, ne csak a munkának a terhét vagy a stressz érezzék, hanem azt, hogy az Isten dicsőségére akarjuk ezt tenni. És amikor imádkozunk, hogy másoknak bizonyságot teszünk, azt is szeretnénk, Uram, a te dicsőségedre tenni. Kérünk, hogy vezess és taníts bennünket, és imádkozom azért, hogy töltsd be a te szellemeddel a szívünket, lelkünket, a gondolatainkat, járd át. És szeretnénk, Uram, ha a következő napok az engedelmességről szólnának az életünkben. Áld meg így a napjainkat, az engedelmességünket, hogy mindent hitből tudjunk megtenni, az irántad való szeretetből. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen.